Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a helyünket elfoglalva énekeljük a 369. dicséretnek az első 4 versszakát. A 369. dicséret így kezdődik: Jővel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által méltatlanságunk tudatában könyörögve lépünk a te felséges színed elé, hálát adva a te ajándékaidért, melyekkel testünket, lelkünket napról napra elhalmozod. Külön is megköszönjük neked ezt a hetet, amelyben alkalmakat készítesz nekünk, hogy felkészülve, igédben megerősödve érkezhessünk az ünnep felé. Hálát adunk azért, hogy Szent Fiad mennybe menetele után nem hagyott minket magunkra, hanem Szent Lelkében, ami vigasztalónkban és tanítónkban most is közöttünk van és velünk marad, míg ismét eljön az ő dicsőségében. Segíts bennünket, hogy téged igazán megismerjünk, jó téteményeidért magasztalni tudjunk. Add, hogy igédet minél több helyen hirdessék és hallgassák ebben a világban, hogy az első pünkös csodája, amikor az ember személyesen találkozik veled és ígéreteiddel, ma is minél több embertársunk életében valóság legyen. Megkérünk téged, hogy ez a nagy találkozás valóság lehessen ma a mi életünkben is, ezért kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, elcsendesedésünket, és kérünk, hogy lelked által világosítsd meg akaratod előttünk, hogy teremhessük a megtérés gyümölcseit, munkálhassuk békességedet. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 215. dicséret harmadik versét énekeljük. Íme előtted állok, ajtód előtt zörgetek. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek. Ez az ige megvan írva Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében, az első fejezet 7. versében eképpen. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor Pál apostol ebben a levélben inti fiatal tanítványát és munkatársát, hogy ne féljen, akkor azt nem úgy kell érteni, hogy az embernek tilos vagy szégyelni való úgy általános értelemben véve félni. Nem azt akarja mondani ezáltal az apostol, hogy a keresztény embernek nem lehetnek ebben az életben valós félelmei, és hogy ezeket nekünk folyamatosan lepleznünk kell magunk előtt, mások előtt, és folyamatosan küzdeni kell magunkban akkor, amikor félelmet érzünk, hogy ez valami olyan dolog lenne, ami Istennek nem tetsző. Mert a félelemnek is bármennyire különleges helye van az életünkben. Ugyanis félelem érzet nélkül nagyon veszélyes lenne az életünk. Hiszen a félelem sokszor egyfajta fék bennünk is, ami távol tart minket azoktól a helyzetektől, azoktól a dolgoktól, amikor érezzük, hogy ezektől valóban távol kell maradni, és nem szabad bele bonyolódni ezekbe. És minél érzékenyebbek vagyunk úgy emberként a világra, a világ rezdüléseire, annál inkább érzékenyek vagyunk arra, hogy mi az, amitől tényleg tartanunk kell, és mi az, amitől nem. És ilyen formán a félelem az bizony nem más lehet, mint az isteni gondviselésnek egy fajtája, amivel Isten is meg szeretne minket óvni sokféle bajtól és problémától, de Pál apostol nem erről a fajta félelemről beszél itt a levélben, hanem arról a félelemről, ami a legjobban fáj nekünk is és Istennek is, hogy mi emberek bizony nem csak attól szoktunk, és nem csak attól tudunk félni, ami nagyon távol esik tőlünk, ami ismeretlen, bizonytalan és veszélyesnek ítéljük meg, hanem mi nagyon tudunk félni az ismerőstől és a jótól is, és azoktól az ajándékoktól, lehetőségektől, melyeket Istentől kapunk és tőle kérhetünk el. Ez az ige, amit itt Pál, a fiatal tanítványa és munkatársa szívére szeretett volna helyezni, és hiszem, hogy a Szentlélek által most a mi szívünkre is, tulajdonképpen az Isten ajándékait elfogadni képtelen gyávaságról szól. És arról, hogy vajon hogyan férkőzik be az ilyen jó dolgokba is az életünkben, mint az erő, a szeretet vagy a józanság, hogyan férkőzik be ezekbe a félelem, aminek aztán nem lenne helye ott. Először az igében a félelem mellé az erő kerül, hogy nem a félelem, hanem az erő lelkét kaptuk. Azt gondolom, hogy első olvasatra, vagy első nekifutásra ennek az igének, vagy ennek a gondolatnak bizonyos részeit nem is kell magyarázni, hiszen tudjuk, hogy mennyire lehet félni akkor, amikor látjuk egy-egy helyzet előtt, hogy ehhez nekünk nincsen erőnk. Akár testi erőtlenségünket belátva, akár valamilyen lelki erőtlenségünket belátva érkezünk meg egy feladat elé, és már ott ki tudjuk mondani, hogy hát nekünk ehhez nincsen erőnk és képtelenség, hogy meg tudjuk csinálni. Na ekkor valóban lehet félni. Amikor a cselekvő képességünk határához érkezünk el, az nagyon félelmetes tud lenni. De ez az ige nem pont erről szól. Ugyanis a Biblia nagyon gyakran hivatkozik úgy a Szentlélekre, hogy a Szentlélek az az erő lelke, az erőnek a lelke. És talán egy kicsikét félreérthető ez a megfogalmazás, mert ezt nem úgy kell érteni, hogy a Szentlélek az egy ilyen erő, vagy egy ilyen energia mező lenne, ha lehet így mondani, amit hogyha megtalálunk, amiben hogyha belecsatlakozunk, akkor mi magunk is erősek leszünk és feltöltődünk ezáltal, mert a Szentlélek nem valami, nem egy erő, nem egy energia, hanem valaki. Mindig valaki, a Szent Háromság Isten harmadik személye. De ugyanakkor az az isteni személy, akinél olyan erő van, amit bármikor kész nekünk odaadni, hogyha elkérjük tőle. És Pál apostol valahol erre szeretné felhívni a figyelmünket az igében, hogy vajon mennyire része az életünknek az, és a gondolkodásunknak az, hogyha az előttünk álló feladatokra, vagy akár a cselekvő képességünkre gondolunk, akkor azt sohasem önállóan, sohasem magányosan kell megtennünk, mert az Isten szent lelke mindig ott van, és kész erőt adni nekünk a feladatainkhoz. Egy film jutott eszembe, amit néhány éve mutattak be a mozik, és ennek Kötéltánc volt a címe. És ez a film egy megtörtént esetet dolgoz fel, amikor egy fiatal artista, kötéltáncos művész a 70-es évek derekán elhatározta, hogy a New York-i világkereskedelmi központ Iker tornyai között kifeszít egy drótkötelet, és azon több száz méter magasságban átmegy az egyik toronyból a másik toronyba mindenféle védő felszerelés nélkül. És az egész film arra hegyeződött ki, vagy arról szólt, hogy hogyan készült erre a nagy feladatra és küldetésre, és a film készítői a végére hegyezték ki a nagy drámát, ami nem tudom, hogy mennyire fette a valóságot, vagy mennyire az ő filmes fogásuk, vagy eszközük volt, de ekkor az történt, hogy már csak néhány méter volt hátra, hogy átérjen a másik toronyba, ott több száz méter magasan, és ekkor remegett meg a lába, és ekkor volt az, hogy elveszítette az egyensúlyát, és kis híján a mélybe zuhant. És ez a film, ez a jelenet itt, ahogy van, egy olyan hatást keltett akkor bennem, amiről az volt a véleményem akkor is, és most is, hogy valahogy az emberi élet nagy nyomorúsága és tragédiája, és minden feszültsége benne volt ebben a néhány képsorban, ebben a jelenetben, hogy sokszor, amit elkezdünk úgy egyedül a saját erőnkből és kigondolunk, és talán nagy reményekkel vágunk neki egy-egy feladatnak, egy-egy elképzelésnek, tervnek, az milyen sokszor éppen ezeken az utolsó métereken és az utolsó lépéseken szokott megkérdőjeleződni. Mert egy dolog, hogy nagyon nehéz elkezdeni azt, amivel foglalkozunk, de De legalább annyira nehéz, vagy ha nem nehezebb befejezni azt, amit Isten ránk bízott, és amit beszeretnénk mi magunk is végezni, vagy el szeretnénk végezni. Máté evangélista örökítette meg ennek a történetnek az evangéliumi párját, amikor Péter miután látta azt, hogy Jézus a vizen járt, akkor ki tudja milyen megfontolásból, de ő is úgy gondolta, hogy de jó lenne, ha ő is a vizen járhatna, és úgy tudna oda lépni a mesteréhez, és ki akarta próbálni ő is, hogy milyen a vizen járni. És amikor elkezdett haladni, akkor egy idő után annyira elterelte a figyelmét minden más, a vihar, a különböző körülmények, hogy akkor jött a félelem a szívébe, és akkor kezdett el süllyedni, amikor levette a tekintetét Jézusról, mert ő is azt hitte, hogy amit elkezdett, azt be is tudja fejezni Isten nélkül. Ugyanis nem az a legnagyobb félelmünk a saját cselekvő képességünk és erőnk által, amikor kimondjuk, hogy nincsen erőnk megtenni valamit, hanem a legnagyobb félelem mindig ott tör ránk, amikor először azt mondjuk ki, hogy igen, mi ezt meg tudjuk csinálni, és erre minden erőnk megvan, hogy megcsináljuk, és közben derül ki, hogy valahol mégis elfogyott ez a lendület, mégis elfogyott ez az erő, és egy bizonyos távig talán ment a saját erőnkből is, és utána pánikszerűen hívnánk Istent, hogy most idáig ment, idáig mi tudtunk tervezni, ez eddig teljesen rendben volt, de most jöjjön és most segítsen, hogy be is tudjuk fejezni. Az ige pontosan erre hívja fel a figyelmünket, hogy ez így nem jó, és ebből mindig csak félelem következik. Ugyanis furcsa módon éppen az az ember kap erőt a Szentlélektől, aki megvallja a maga erőtlenségét és a maga gyengeségét, és már a kezdetektől, Istentől várja a segítséget, amit csak ő adhat meg. A következő ellentét ebben az igében a félelem és a szeretet. Nem a félelem, hanem a szeretet lelkét kaptuk. Nem arról van itt szó, hogy úgy nagyon elszentimentalizálja Pál apostol a szeretetet, és valami olyat akar elmondani, hogy akár mennyire is félünk, a szeretet mindig legyőzi a félelmet bennünk, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy az a szeretet kapcsolat, amit Isten a szívünkre helyezett, hogy éljünk meg a vele való kapcsolatunkban is, és a másik emberrel való kapcsolatunkban is, az milyen sokszor fogjuk fel ilyen félelmetes kapcsolatként, és valami olyan kapcsolatként, amitől úgy megriadunk és hátrahőkölünk. Mert a keresztény szeretet, ha lehet így mondani, az nem az az általános értelembe vett, vagy átlagos emberi szeretet. Ugyanis az emberi szeretet az a szívnek a rezdülése, egy érzés, egy olyan valami, amitre az ember nem készítette fel magát, ami csak úgy egyszer jött, és az ember nem fáradozott érte. Vagy szimpatikus valaki, vagy nem szimpatikus, vagy szeretünk valakit, vagy nem szeretünk valakit. Ez az emberi szeretet. A keresztény szeretet ezzel szemben egy egész embert igényel, egy egész személyiséget igénybe vesz, hogy teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből és teljes elméből tudjunk szeretni. Ebben benne van a teljes ember, hogy a szeretet az nem csak valamilyen rezdülés, ami ellen nem tudunk mit tenni, vagy amivel nem tudunk mit tenni, és jön magától, hanem a szeretet az mindig egy nagy harc bennünk is. És nem csak úgy egyszerűen létezik anélkül, hogy azért megdolgoznánk, hanem mindig a mi akaratunk által tör elő, és a szeretet ilyen formán győzelem a saját emberi énünk felett. Viszont pontosan ebben van a félelem is, hogy akarjuk-e egyáltalán ezt a szeretetet, ezt a többlet szeretetet, ezt a keresztény szeretetet, amit Isten ránk bíz. Mert hogyha ebbe úgy igazán mélyen belegondolunk, akkor látjuk, hogy a szeretet az milyen nehéz is. Mert a keresztény szeretet az nem majom szeretet, nem egy ilyen vak szeretet, hogy szépen elfedezzük a másik emberben azt, vagy nem vesszük észre azt, amit az ő hiányossága, ami benne talán zavaró, és nehezen tudunk közeledni hozzá, hanem a keresztény szeretet pontosan tudatában van annak, hogy milyen a másik ember, akit nekünk szeretnünk kell, és minden hibája, minden nehézsége, korlátja és nyomorúsága ellenére is tudunk-e vajon ragaszkodni a másik emberhez. Mert a szeretet az mindig egyfajta határ átlépés, amikor a saját határainkon, a saját komfortzónánkon lépünk ki, és ilyen formán a szeretet mindig egy kis kicsi, vagy éppen nagy kockázattal is jár. Hogyha igazán kitárulkozunk valaki előtt, és igazán közel megyünk valakihez, ha nagyon szeretnénk valakit szeretni, akkor abban mindig benne van annak a veszélye, hogy akár megsérülhetünk, hogy ő nagyon megbánthat minket, vagy mi nagyon megbánthatjuk őt. Mert mindig azokat bántjuk mi is, akik nagyon közel vannak hozzánk, és akik minél távolabb vannak hozzánk, talán éppen azokkal vagyunk nagyon tapintatosak és olyan finomkodók. A szeretetben mindig benne van ez a kockázat, benne van ez a sérülés veszély, és ilyen formán abban a szeretetben, amit Isten ránk bíz, benne van a félelem is. Benne van a félelem is. A keresztény szeretet, amely teljes embert, teljes odaadást jelent, ezért tud félelmetes lenni, és ezért olyan nehéz vállalni. Pedig maga Isten mutatta meg nekünk Jézus Krisztus által ennek a realitását, hogy igen, a szeretet, az a szeretet, amivel ő szeret minket, az pontosan egy ilyen határátlépést jelent, a saját körünkből való kimozdulást, hiszen Jézusnak is az isteni szférát, az atya közelségét kellett elhagynia, és emberi testben közénk eljönni, hogy határt átlépve tudjon minket szeretni. Másfelől pedig a szeretet sérülésekkel jár, és még Jézus Krisztus is akkor szenvedte el a legnagyobb sérülést az életben, az életében, itt a földi életében, amikor teljesen kitárta a szívét azok előttünk, akiket nagyon szeretett és szeretni jött ide a földre. Ezt a szeretetet így, ha átgondoljuk, nem tudja az ember a saját erejéből akarni. Ezt nem lehet akarni, hogy azt is szeressük, akit egyébként eszünk ágában sem lenne szeretni. Nincs az az ember, aki ezt szeretné. És ezért is értelmetlen arról beszélni, hogy nekünk vagy a világnak úgy erőből, vagy magunkra erőltetve úgy be kéne fogadnunk akár a hegyi beszéd etikáját, vagy akár a keresztény szeretetet úgy magunkra erőltetni, mert ez nem megy erővel. Erre az ember nem képes. Ez csak akkor lehetséges, hogyha kérjük Isten szent lelkét, hogy ő jöjjön el hozzánk, és Jézus Krisztus erejével tegyen minket képessé arra, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan ő szeretett minket. És a Szentlélek gyümölcse lehet egyedül, mely a Krisztus ereje által már a miénk is. És nagyon röviden még arról, hogy a harmadik ellentét ebben az igében nem más, mint a félelem és a józanság. Hogy nem a félelem, hanem a józanság lelkét kaptuk. A józanságról, amikor beszélünk, akkor általában valami olyan embert értünk józan ember alatt, aki olyan racionálisan látja a világot, olyan józanul, lehiggadva, akár már a korban, tanulmányaiban, a tudásában egy ilyen előre járó emberről beszélünk, aki olyan távolságtartással akár, de tudja szemlélni ezt a világot és benne saját magát. A józanság ezzel szemben, ahogyan Pál itt elénk adja, teljesen másról szól. Mert a Bibliában, és különösen Pál apostol gondolkodásában a józanság az mindig két világnak a találkozási pontja. A józanság ugyanis magában foglalja az isteni, az örök bölcsességet egyfelől, másfelől pedig az emberi eszességet és azt, ahogyan a világhoz, a körülményeinkhez tudunk viszonyulni, és ahogyan meglátjuk a mindennapi, és megoldjuk a mindennapi dolgainkat. Az a józan ember, akiben ez a kettő világ mindig találkozni tud, és az egyik sem zárja ki a másik jelenlétét. Hogy az, ahogyan két lábbal a földön állunk, és az, ahogyan ugyanakkor Istenhez csatlakozunk, kapcsolódunk, és az ő örök bölcsességét keressük, az nem, hogy kizárja az egyik a másikat, hanem éppen, hogy csak akkor vagyunk józanok, ha mind a kettő bennünk van. És a félelem is akkor tör be erre a területre, amikor vagy-vagy alapon gondolkodunk róla. hogy vagy azt tekintjük, hogy itt vagyunk ebben a világban, tenni kell a dolgunkat, és az isteni bölcsesség az valami nagyon távoli, valami nagyon idegen attól a helyzettől, amiben éppen vagyunk, és akkor maradt talán az eszesség a maga rossz és negatív értelmében a miénk, és gondoljunk bele abba, hogy általában azok az emberek, akik igazán sokat ártanak ennek a világnak, azok egyébként nagyon okos emberek, úgy igazán magas az intelligencia hányadosuk, hogy így mondjam, csak éppen az maradt ki az életükből, hogy az Isten bölcsességével összeegyeztessék mindazt, amit kaptak, és ami a sajátjuk. Mert félelemmel tölt el minket, amikor nem értjük meg Istent, pedig nagyon szeretnénk, de valahogy mindazt, aki ő maga, és amit ő akar, a mulandó, az emberi szituációk felől közelítjük meg, és akarjuk megérteni. Nagyon gyakran Istent ugyanis a saját hiány helyzeteinkből szeretnénk megérteni és igénybe venni, hogyha valami elfogyott bennünk, akkor ő jöjjön és egészítse ki. Hogyha valamire nagy szükségünk van, akkor ő jöjjön és adja meg most nekünk. Istent nem lehet ezek alapján megérteni és katujákba zárni, mert amikor a tanítványainak ő maga ígérte meg, hogy elküldi a Szent Lelket, aki pártfogónk és vigasztalónk lesz, akkor ő majd eljön és vigasztal, utat mutat és békességet ad nekünk, de mindezeket nem úgy fogja megadni, ahogyan azt a világ adja. Milyen sokszor talán éppen azért nem tudjuk összeegyeztetni a mi mindennapi dolgainkat az Isten örök bölcsességével, mert azt várnánk tőle, hogy ő úgy adja nekünk ezeket az ajándékokat, ahogyan a világ adja. Hogy olyan bölcsességet adjon, vagy olyan békességet adjon, amit a világ adna, vagy amit emberek adnának nekünk. Ő nem így fogja adni, sohasem ezt fogja nekünk megadni. És a józanság lelke tanítja meg azt, hogy ne a világiból, ne a hétköznapi helyzet kiindulva keressük meg azt, hogy vagy akarjuk megérteni Istent, hanem Istenen keresztül az ő igéje által tudjuk szemlélni saját magunkat, és mindazt, ami körülvesz minket. A félelmet ugyanis ott győzi le a józanság, ahol merünk két lábbal a földön járni és élni, de mindeközben hisszük, hogy nem csak két lábbal, hanem az egész valónkkal, az egész mindenünkkel már ott vagyunk az Isten országában is. Mert ez az ige oda vezet el minket ahhoz, azokhoz a félelmeinkhez, amik abból fakadnak, hogy Isten nagyon sok ajándékot ad nekünk, és elhalmoz minket azokkal a kegyelmi ajándékokkal, amikkel nem biztos, hogy mindig tudunk megfelelően élni. És ettől igenis lehet félni, hogy az Isten ajándékait és az ő általa elkészített dolgokat valahogy elszalasztjuk és kicsúsznak ezek a kezünkből. Mert tudjuk jól, hogy nem fogunk tudni olyan erővel nekifutni az előttünk álló feladatnak, mint amilyen erővel ő tud minket felkészíteni annak. Tudjuk jól, hogy nem tudunk úgy szeretni másokat, de még őt sem, ahogyan ő azt az igéjében elénk tárta, hogy így szeressük őt és egymást is. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy nem vagyunk képesek azzal a józansággal látni magunkat és ezt a világot, ami az ő akaratával és az ő bölcsességével kiegészült tudásunk lenne. De mégis hihetjük, hogyha ezeken a területeken nem a félelemnek, hanem a Szentlélek Istennek engedünk teret, akkor ő eljön, és most is, és mindenkor képes ezeket valóban ajándékként elénk adni, hogy legyen erőnk, szeretetünk és józanságunk ehhez az élethez és a vele való kapcsolathoz. Amen.